a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. 20 éve kapott városi címet Bélapátfalva. Nem sokára készen lesz a szilvásváradi útfelújítás, jön a 4-es fogadhajtó világbajnokság. Fokozott óvatosságra intenek a darazsak miatt a Bükkben és a Mátrában. Ezek majd műsorunk főbb híreit, tartsanak velünk. Hétfőn a tóparti napon ünnepelték meg a bélapátfalviak, hogy 20 éve kapott városi címet településük. A gyári tópartján rendezett eseményen előbb Ferenc Péter polgármester mondott köszöntőt, kiemelve, hogy sok dolog történt a 2 évtized alatt, és sok olyat is tudnának mondani a lakók, ami nem, vagy aminek kellene, hogy történjen. Voltak út- és ingatlanépítések, lett egészségházuk, bölcsödéjük, az állam pedig uszodát épített. Nehéz időszak volt 20 évvel ezelőtt, hiszen 2001-2002-ben megszűnt a cementgyár, de övék lett az ipari park, ami az egyik legnagyobb eredmény. A cementgyári vagyonon 8 település osztozik, a non-profit Kft. Segítségével teremtették elő a fejlesztéseikhez az önerőt. Kiemelte Horváth László országgyűlési képviselő érdemeit a megszűnéskori időszakban. Ferenc Péter szerint annak köszönhetően, hogy Bélapátfalva város lett, stabilizálódott a közigazgatás, előbb kistérségi, majd járási központtá váltak, amely a közigazgatásban is új állásokkal járt. Kitért arra is, ekkor alakult meg az önkormányzati tűzoltóság, amelyben 10-12-en dolgoznak keményen naponta, ugyanazokat a feladatokat ellátva, mint az egri tűzoltók, csak jóval kevesebb állami támogatással, de Bélapátfalva és a környék önkormányzatai biztosítják a fenntartást. Megköszönte az egri tűzoltóságnak, hogy akkor melléjük álltak. Ferenc Péter kiemelte, neki 2004. augusztus óta ez az időszak családi ünnep is, hiszen akkor született meg fia Tamás. Ferenc Péter szerint a város vezetői és lakói 20 éve egy nehéz időszakban nem adták fel, sok munkát tettek abba, hogy a település megkapja a városi címet, és sok segítséget is kaptak ehhez. Szerinte épül-szépül fejlődik Bélapátfalva, amely célokra 2-2,5 milliárd forintot fordítottak. Bízik abban, hogy ezt a fejlesztési ütemet tartani tudják, és aki eddig segített nekik, ezután is fog. Önmagukban nem jutottak volna el idáig. Bízik abban is, hogy ami most hiányosság, azt tudják majd a következő években pótolni, eleget tudnak tenni a legtöbb kérésnek. Horváth László országgyűlési képviselő elmondta, 20 éve is itt volt és most is itt van, idézte Jókai Mort, aki az És mégis mozog a föld című regényében megfogalmazta, csak azt tudja, hogy meddig mentünk, aki látta, honnan indultunk el. Augusztus 30-áig, néhány szakaszon pedig már csak 26-áig tart az útfelújítás Eger és Szilvásvárad között. A három közül 2 vasúti híd alatt már lesülyeztették az útpályát, míg a harmadikon Szarvaska és Almár között még csak az úttest egyik felével végeztek. Ezen kívül néhány helyen hátra van még az aszfaltozás, így például a már említett Almár és Szarvaskő közötti híd főkörnyékén, valamint az egykori Tardossy fogadó közelében húzódó útszakaszon. Az utat a 4-es fogadhajtó világbajnokság miatt újítják fel, az eseményt szeptember 4-e és 8-a között rendezik Szilvásváradon. A honi lótenyésztés ikonikus jelképének számító Szilvásváradon rendezik tehát szeptember 4-e és 8-a között a 4-es fogadhajtó világbajnokságot, ahol éppen 40 évvel ezelőtt tartottak már a legendássá vált világversenyt. Szilvásáradra a világ 14 nemzetének közel 500 hajtója érkezik hamarosan. Hazánk a rendezőjogán 9 versenyzőt indíthat. Az előnevezések alapján 8 világbajnok is ellátogat a Bükkbe, ebből 3 magyar kiválóság. A világeseményen több mint 250 ló indul. A fogadhajtó szakág hazánkban nagy népszerűségnek örvend, amely 3 versenyszámból áll. A díjhajtás leginkább a ló és ember összhangjáról, a fogad külleméről és harmóniájáról szól. A maratonhajtás összegzi a fogadhajtás lényegét, izgalmas, látványos, amelyhez kitartása, erőre és jó idegállapotra van szükség. Az akadályhajtás pedig a pontosság és a gyorsaság tesztje. Mindhárom versenyszámba bepillantást nyerhetnek azok a laikusok és feketeöves lovasport szeretők, akik szeptember 4-e és 8-a között kilátogatnak tehát a 4-es fogadhajtó világbajnokságra, Szilvásváradra. Fokozott óvatosságra intik a túrázókat a Mátrában és a Bükkben az Egererdő ZRT munkatársai, ugyanis a forró nyári meleg kedvez a darazsak rajzásának. A szakemberek a veszélyekre és a teendőkre is felhívják a figyelmet. Víg Ilonát, az Egererdő ZRT kommunikációs és közjóléti vezetőjét tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Ebben a száraz meleg időben rendkívül jól fejlődnek a darazsak, kedvez az életfeltételeiknek, és nagy fészkeket tudnak építeni ilyenkor szerte a déli oldalakon az erdőkben, úgyhogy nagy számban tapasztalható a rovaroknak a jelenléte az erdőben, a Mátrában és a Bükkben is.
És akkor itt most már említette, hogy hol fordulhat elő, tehát egészen konkrétan az erdős közegeket kedvelik?
Így van, főként azokban az erdőkben építik meg a fészköket, amelyek benapozottak, amelyekben ez a szárazság, ez jól látható, tehát napos, meleg erdőkben, töldesekben szeretnek fészket építeni, így a jellemzően a déli oldalakon, déli kitettségű erdőkben találhatóak nagyobb számban ezek a rovarok.
Általában láthatóak, vagy csak hallhatóak a túrázók számára, hogy egy ilyen morajlás, döngicsélés, zümmögés hallható, vagy mégis mire figyeljenek azok, akik az erdőben járnak?
Inkább a fülünkre kell hagyatkozni, tehát inkább a rovarzúgást kell felismernünk az erdőbe. Néha érdemes a túrázóknak megállni, odafigyelni az erdő zajára, és hogyha nagyobb rajokat észlelnek a fülükkel, tehát hallanak nagyobb rovarzúgást, akkor azt a pontot érdemes elkerülni. Hogyha már szemmel is láthatóak a rovarok, akkor már azért nagyobb a veszély, hogy meg fognak minket csípni. Természetesen én is láttam már lódarazsat, és nem csípett meg, de ez nem azt jelenti, hogy érdemes a közelükbe férkőzni.
Hát azt jelenti, hogy mondjuk valamilyen veszélyt érzékel, akár megzavarják, akár édes illatot éreznek, bármi, ami támadásra indítja őket?
Így van. Nem ismerjük konkrétan az életüket, meg a funkciójukat, hogy mitől kezdik el a csípést, viszont több tíz méterről is a fészek közelében már érezhetik veszélyesnek a helyzetet, és hiába mi nem támadó célzattal megyünk a fészek közelébe, akkor is ez támadásnak kitérheti, és jobb elkerülni.
És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogyha ezt érzékelik, akkor csapatos túr, rajos túr, és esetleg rátámadnak bárkire?
Azt tudjuk elmondani, hogy ha egyetlen egy rovar megcsípi az embert, akkor olyan feromonokat bocsát ki, ami oda hívja a többi társát is, és akkor már tömeges csípés is lehet.
Na most nyilván erre felhívjuk a túrázók figyelmét, hogy semmi esetre se közelítsék meg, és ha ilyet látnak, tapasztalnak, akkor ez a javaslat, hogy minél szélesebb körben azonnal kerüljék el.
Igen, így van. Minél szélesebb körben, minél körültekintőbben túrázzanak, kerüljék el azokat a kuszpontokat, ahol érzékelik ezeket a rovarzúgásokat, vagy esetleg látnak fészket, tehát ezt mindenképpen kerüljék. Akár úgy is, hogy rövidebb időre letérnek a turista ösvényről, de azért az erdőben beazonosítható helyen kell lenniük.
Újra nemzetiségi pincefesztivál várt az érdeklődőket Herceg-kúton. A kicsiny sváb település egyik kiemelkedő nyári programja a Nemzetiségek Napja, ahol megmutathatják hagyományaikat, kultúrájukat és gasztronómiájukat a településre érkezők számára. Rák József polgármestert hallják.
2011 volt az az év, amikor először rendeztünk pincefesztivált Herceg-kúton a Gombos-hegyi pincesoron, úgyhogy ez a 14. A 14 év alatt volt több neve, kerestük a népszerű és mindenki által megjegyezhető nevét, volt Kellerfest, volt Pincefesztivál, és azt gondoljuk az elmúlt években a Nemzetiségi Pincefesztivál vált be, és égett be mindenkinek a tudatalatiában, úgyhogy ragaszkodunk most már ehhez a névhez. Az éven én már harmadik alkalommal fűzzük össze ezt a rendezvényt, a regionális német nemzetiségi fesztivállal. Az idén megkérte elnök asszony, hogy iktassuk már be, tekintettel arra, hogy nem találtak jó időpontot, örömmel álltam ennek a kérésnek a teljesítéséhez, és minden kollégám örömmel fogadta, hiszen nem idegen tőlünk ez, én mondtam, ez már a harmadik ilyen alkalom, hiszen ezek is mi vagyunk. Szerintem senkinek nem árulok egy titkot, ami származásunkat illetően, hiszen 274 évvel ezelőtt, 1750-re datálódik a mi betelepítésünk, Nagy Boldogasszony napjára. Mi egy németajkus sváb település volnánk, tehát nekünk az identitásunk közése, az egyben kötelességünk is. szerintem nincs is ebben a baj Hercegúton. A mai délutánon ezt be fogjuk mutatni, hiszen a négy táncsoport és az énekaron keresztül ápoljuk a kultúránkat és érőzzük a hagyományainkat, ha szabad ilyen csúnya kifejezést használni. Tehát nekünk az identitásunk az nem kérdés. Tehát mi német származású magyar emberek vagyunk, akik büszkén és bátran vállaljuk és valljuk is ezt, és mi, akik ma döntési helyzetben vagyunk itt Hercegúton, kötelességünk minden megtenni azért, hogy ezek a hagyományokat őrizzük, és ezt meg is mutassuk a nagy közönségnek, és az ilyen rendezvények abszolút alkalmas arra, hiszen ide jönnek nem csak a Vármegye, hanem a megyén túli települések is, és mindezt együtt tudjuk megtenni, szerintem ennél büszkébb délután kevés van. Az idén 8 termelő mutatja meg termését. Ezek egyrészt a kőporosi pincesalon gazdálkodnak, másik részük itt a Gomboshegyen, tehát mindenképpen köszönet illeti őket, hogy vállalták ezt. Azt gondolom, az önkormányzat az elmúlt években ennek minden infrastruktúrális feltételét biztosította az ő számukra, és nem csak az infrastruktúrális feltételét, hanem marketingbe is olyat nyújtottunk, amire ők nyugodtan és bátran, és szerintem sikerrel is építkezhetnek. Tehát egyrészt a Pince Fesztivál az egyik legfontosabb a mai délutánon, és fontos az, hogy megmutassuk a kultúránkat. Mint mondtam, négy olyan tánccsoport fog ma Hercegútra bemutatkozni, a kicsi iskolásoktól kezdve a felnőtt tánccsoportig, akik lelkesen készülnek erre a mai napra, erre a bemutatóra, valamint a francia fegyeskúrus, aki most már közel 50 éve dolgoznak, 50 éve őrzik a hagyományunkat, és meg kell minden a gasztronómiánkat is, hiszen évek óta az elmúlt 14 éve ezt mindig így fűztük össze, kultúra, gasztronómia, bor, hagyományosan a hercegúti tunki és a tejfölös lángos, ezek vagyunk mi. A tunki az, ami igazi nemzetiségi ételünk, amit meg kell mutatni hozzánk érkezőt, és szerintem el is várja mindenki, aki hozzánk jön egy ilyen fesztiválra.
Végül az időjárásról. Holnap fátyol felhők szűrhetik a napsütést, a megnövekvő gomoly felhőzetből pedig helyenként előfordulhat zápor, zivatar, ha a Tiszántúlon lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 18-19, napközben aztán csupán 26-27 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. augusztus 21-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Aligáig tollak, gólyalábon alig állok, nem emelnek tollak. Badacsonyi csoda strandon napozik a vadgalambon vízi biciklin, sede vízi biciklin, hihihihinár. Koszorú a fején, nézem, hogyan úszik felén. Egy hableány, s egy hablegény, hullámzó Balaton tetején. Érdemes volt a sorunkat kivárni, de palacsinta olyan édes, olyan sok, kakaósok, lekvárosok, túrósok. Laton, Laton, Balaton, átevezünk a tavon, de a tavon. Na, átviszem a kedvesem, át a Balaton vizen, de gumimatracon, se de vízi biciklin.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Ebben az évben is igényelhető a Gyöngyösi önkormányzatnál a tanszer támogatás. 31. alkalommal szurkolhattak a roncsderbi rajongói 60-ban. Idén is sok vendége volt a Sárospataki Végardó fürdőnek. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Az idei nyár is szép látogatószámot hozott a Sárospataki Végardó fürdőben. 2024 tavaszán sikerült felújítani a többcélú medencét, a fürdőhöz tartozó szálláshelyekre pedig új bútorok kerültek, hogy ezzel is növeljék látogatói komfortérzetét, mondta a rádiónknak Benkő Barnabás Zoltánné ügyvezető igazgató.
Nagy részben szlovák és lengyel vendégeink vannak. Minden éven a lengyelekkel kezdődik az év, az a nyári szezon, hiszen ők április végén megérkeznek a kempingbe. Most is így történt, ez szerencsére aránylag nekik jó idő volt, mi még azért kicsit hidegnek tartottuk az időt, de aztán beindult, és most dübörög a nyár rendesen. A bevételeket tekintve kicsit magasabb a bevételünk, mint az előző évben, mint egy 22%-kal növekedett tavaly július 31-ig vetítve. Költségeink azok viszont jelentősebben megnövekedtek, hiszen ez a sok karbantartás, ezek a homokcserék, meg ezek elég igényesek, a kúttal is volt egy kis javítási probléma. Tehát ha azt nézem, akkor az eredmény az olyan 12%-kal csökkent július 31-i állapotra vetítve. A bevételünk azért is lesz kevesebb, mint az előző évben, hiszen a vendéglétszám az körülbelül ugyanannyi, mint ami most volt, és az árak is úgy alakultak, hogy kedvező lenne, viszont a bevételünkből az előző évben volt egy 30 milliót meghaladó támogatás, amit a Honvédelmi Minisztériumtól kaptunk. Az éven ez nem történt meg, tehát az éven nem lesz ilyen támogatás. A tavalyi évben a parkolódíjat eltöröltük, mert nem volt gazdaságos az üzemeltetése. Tehát szinte semmi eredmény nem volt, mert annyi volt a bevétel, mint amennyi a parkolóőröknek a díja tulajdonképpen. Ezért azt döntöttük, hogy testület egyeztetésével, hogy nem szedünk parkolódíjat. Parkolni ugye itt lehet a Herceg utca felüli focipálya és előtte lévő burkolt felületen, valamint lent a városi bejáratnál, a Határ utca felüli bejáratnál van egy árnyas rész, viszont ott is van kiépített parkoló az úton, két oldalt meg a lent a fürdő felé egész a bejáratig. Ezek a lehetőségek állnak a vendégek részére, viszont a kempingben, ugye ha lakókocsival jönnek, akkor ott fizettetünk a személyautók, ami vontatja a lakókocsit, fizettetünk parkolási díjat, és ebből a szolgáltatásból a tavalyi éven meghaladta a parkolóban keletkező árbevételt, illetve hasznot. A beruházási tervünk az egy olyan 85 milliós keret összeg volt, és ebből jelentős összeget, tehát majdnem mindet azt lehet mondani, hogy rá tudtuk fordítani beruházásra, mert végeztünk a szálláshelyeken is fejlesztéseket, új ágyakat vásároltunk, új kerti butorokat vásároltunk, vettünk új asztalokat, székeket a szálláshelyek nappali részébe.
Ebben az évben is igényelhető a Gyöngyösi önkormányzatnál a tanszer támogatás, amely anyagi segítséget nyújt a gyermekes családok tanévkezdéséhez, hiszen az ingyenes tankönyv ellenére több 10 000 forintba is kerülhet az iskolai tanszerek beszerzése. A tudnivalókról dr. Horváth Gábor közigazgatási és intézményirányítási igazgatót Fekete Gábor kérdezte.
Ugye a tanszerek mellett a tankönyv az, ami ingyenes, a tanszerek viszont sajnos nem. Meglehetősen zsebbenyúlós az iskola kezdés a szülők számára, éppen ezért az kormányzat támogatással segíti őket. Hogyan lehet ezt a támogatást igényelni, mettől meddig?
Augusztus 1-én nyílt meg a lehetősége azoknak a családoknak, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, és szeptember 30-áig lehet benyújtani. Tehát ennek az a lényeg, hogy a szociális rendelete az önkormányzatnak ad lehetőséget azon családoknak, akik szociálisan rászorulók, tehát egy családnál az egyfőre jövedelem 57 ezer forint, ahol pedig egy tagú, tehát egy szülő van, abban az esetben pedig 59.800 forint, ami azt jelenti, hogyha a önkormányzat határozatával ennek megfelelően dönt, akkor 8.550 forintot, tehát közel 9.000 forintot tud adni annak a családnak, ahol iskolakezdő gyermekek vannak. Ez érint az általános, illetve a középiskolásokat, és ezt formanyomtatványon lehet beadni, a kérelem letölthető a honlapon is, de egyébként készséggel állnak a kollégák a rendelkezésére, a szülők részére, minden kérdésben, illetve nyomtatvány átadásában is.
Beszéljünk már arról, hogy ha egy családban több érintett gyermeket is iskolakezdő, akkor itt többet is igényelhet, ahány gyermek annyit?
Tehát ahány gyermek, annyival kell szorozni, tehát hogyha négy gyermek tanul egy családban, akkor az 4x8550 forintot jelent, és ugye ezzel nem kell elszámolni, tehát mint szerkesztő is mondta, hogy 2020-tól központilag a tanszerek azok ingyenesek, a nappali
tankönyvek.
Ez azt jelenti, hogy családoknak ennyivel azért könnyebb, nagyobb teher esik le, de a tanszert meg kell vásárolni, és az több 10.000 forint. Az önkormányzat egyébként ebben az évben emelte meg, tehát közel 9.000 forintra a szülőknek ezt a támogatását.
Itt már említette igazgató úr a dátumot, tehát augusztus 1-től szeptember 30-ig?
Igen, pontosan így van.
Tehát már két egész hónapig lehet ezt igényelni.
Igen, és elég sokan adják be. Tehát napi szinten látjuk, hogy 10-20-30 család él ezzel a lehetőséggel, majd kiderül, hogy szeptember 30-áig mennyi fog beérkezni. Mint jeleztem is, hogy erre egy kérelem nyomtatvány van, amit be kell nyújtani a családnak a jövedelmigazolásokkal együtt, és nagyon fontos, hogy a diákigazolványnak a másolata is szükséges. De gyakorlatban azt látom, hogy sok fiatal nem váltotta ki a diákigazolványt, akkor mindenképpen kell az iskolától egy iskola látogatási bizonyítvány.
És itt folyamatos a utalás, tehát a kifizetés?
Igen, tehát ez azt jelenti, hogy ha a szülők benyújtják és jogosultak rá, akkor a rövid időn belül megkapják, ezt készpénzbe kapják meg a családok egyébként.
A 31. alkalommal szurkolhattak a roncsderbi rajongói a 60-i strandfürdő melletti területen kedvenceiknek. Ismét motorok bőgésétől volt hangos a roncsderbi pálya. A Rodeo kupát a német származású Alexander Kopf vitte el. A részletekről Márkus Norbertet, az Újszerű Technikai Sportok Egyesület elnökét hallják.
Kemény kihívásoknak kellett eleget tenni akár a sportolóknak, akár a bíróknak, akár nektek, mint szervezőknek. Hogy sikerült ez a 31. szervezés?
Hát valóban az időjárás az egy kis kihívás elé minket, de megoldottuk. Én is aggódtam, egy picit féltettem a bírókat és a versenyzőket is, mert egy kevésbé ilyen forró napon is nagyon meleg tud lenni a versenyfelszerelésben autóban a versenyzőknek. A pályabírók pedig azért ott vannak a nyitott részen egész nap, és húzós. De megoldották a fiúk.
Tehát ez volt az a része, ami az időjárás viszontagságait illette, és beszéljünk akkor a szervezésről. Nagyon sokan vettek részt, hányan vettek részt ezen a versenyen, hány országból érkeztek, milyen futamok voltak, Norbi?
88 nevezőnk volt, versenyzőink külföldről csak Németországból voltak, de ők 13-an, viszont jöttek azt hiszem Luxemburgból is, roncsderbisek, nem versenyezni, hanem így látogatóként is. Németországból is jöttek nézőink. Az egyik család például 20 éve járt itt utoljára, akkor versenyeztek, és évről évre nézik az interneten, hogy működünk, hogy milyen jó hangulat van, milyen jó az egész, és összekapták most a családot, és eljöttek újra megnézni.
Milyen volt, hogy értékeled? Mondjuk az eddigi évekhez viszonyítottan, mert azért több mint 3 évtized, azért ez 31. volt. Hogy értékeled, hogy évről évre milyen feladatok, kihívások elé állít benneteket a szervezés?
Hát nagyjából különösebb kihívás nem szokott lenni. Egész flottul megy mindig a rendezést. Mindenki tudja ezt, ugye többször is kiemeltem már, hogy nagyon jó háttérmelósaink vannak a csapatba, és mindenki tudja a dolgát, és tök gördülékenyen simán meg tudjuk csinálni a rendezvényt.
Kik vehetnek ezen részt? Mik azok a feltételek, amely alapján engeditek őket ringbe szállni?
Hát most már évek óta ugye az Európa-bajnoki futamokat ugye csináljuk, és ez mellett jó pár éve már meghívásos versenyként rendezzük ezt a versenyt, és nem túl sok kritérium van, tehát kell egy jogosítvány, kell egy úgy megépített autó, hogy az elő van írva.
Mi az, hogy elő van írva, mit kell le megépített autónak teljesíteni, hogy kinézetre megfeleljen a versenyre?
Hát kategóriától is függ, de egy elég aprólékos építési rajz van, meg egy leírás a könnyű autókhoz is, meg a nehézhez is.
A tétje ennek az egész versenynek egy kupa tulajdonba került, mégpedig német tulajdonba került, igen. Elvitték a trófeát.
Ez a Rodeo kupa volt, és igen, ez most egy német kézbe került. Egyébként hozzáteszem...
Nyugodtan nevezzük néven, ki vitte el a trófeát.
Alexander Kopp, aki nyerte. Egyébként, ha már nem Magyarországra került, szerintem egész jó helyen landolt ez a kupa. Az elmúlt években azért nagyon sokszor itt maradt Magyarországon, és most egy hatalmas, gyönyörű szép kupát vett az Egyesület erre a megmérettetésre, és a nemzeti kollekcióból választottuk ki, úgyhogy nagyon szép piros-fehér-zöld festés is van rajta, azért ott lesz a magyar zászló a gyűjteményében.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Tennyák Csaba egri érsek mutatott be szentmisét nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án az Egri Bazilikában. A szertartást élőadásban közvetítette rádiónk. A főpásztor a szentmise kezdetén megáldotta az új kenyeret. Homiliájában szólt arról, magyar önazonosságunk és keresztény identitásunk szerves része az, hogy miként gondolkodunk Szent István királyról, aki már életében is választóvonal volt, vele vagy ellene. István király életét nem lehet megkerülni, nem csak nemzete atya, hanem mi hívők a népünk legnagyobb szentjét és jótevőjét is tiszteljük benne. Manapság is az a kérdés, pogányság vagy kereszténység, hívta fel a figyelmet Ternyák Csaba. Az érsek szentbeszédének részletét hallják.
A kereszténység Szent István király óta folyamatosan olyan értékekkel gazdagította és gazdagítja mindmáig népünk életét, amelyek hozzájárulnak fennmaradásunkhoz és boldogulásunkhoz. Személye és életműve pedig összeköti ezer év nemzedékeit, ezért ma is ő a választóvonal, és ő a mérték, amelyhez hozzámérhetjük magunkat. Szent István kérdése a mai magyarok felé az, hogy visszacsúszunk-e a pogányságba, vagy megmaradunk kereszténynek. Ez tehát ma is a kérdés, mint ezer évvel ezelőtt, pogányság vagy kereszténység. Az ünnepi szentmise evangéliuma a sziklára és a homokra épített házról évről évre lehetőséget ad arra, hogy első szent királyunk nagyságát méltassuk, aki házat és hazát épített Krisztus tanításának szikla alapjára. Elgondolkodtató a Jézus által használt ellentétpár az okos és az ostoba emberről. Az evangéliumban Jézus azt nevezi okos embernek, aki nem csupán hallgatja a szavait, hanem szerinte is cselekszik, szerinte rendezi be életét. Aki így tesz, az építi sziklára a házát. Ilyen okos ember volt Szent István is. Aki azonban hallgatja ugyan, de tetteiben nem követi Jézus tanítását, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki homokra épít házat. Ilyenek az első szirén hangokra elpártolnak, visszatérnek régi tévedéseikhez, és hűtlenné válnak Krisztus egyházához és a nagy király örökségéhez. Azért rendelte el, hogy minden tiszfalu építsen magának templomot, hogy ezek a hit bástyái legyenek, hogy legyen hol gyakorolni a hitünket. A hit ugyanis csak akkor élő, ha gyakorolják is, és ez ma is érvényes. Aki nem gyakorolja a hitét, nem jár szentmisére, nem részesül a szentségekben, nem imádkozik, nem segíti a szegényebbeket, az bár egy ideig még hívőnek tartja magát, de mivel nem gyakorolja azt, a hit lassan kikopik az életéből. A hit nem olyan ugyanis, mint az úszás vagy a kerékpározás, amelyet azt mondják nem lehet elfelejteni. A hitét, ha nem gyakorolja az ember, akkor előbb-utóbb elfelejti, elveszíti, és már nincsen köze hozzá. Ahhoz, hogy Szent István méltó és igazi örökösei lehessünk, hogy hitünket meg tudjuk őrizni, nem elég hallgatni, nem elég igaznak tartani, életté is kell váltanunk az evangéliumot.
Ternyák Csaba egri érsek szentmisét mutatott be nemzeti ünnepünkön tegnap az egri bazilikában, a főpásztor szentbeszédének részletét hallották. Az Európa keresztény értékeit ért támadásokról, a Krisztus követés nehézségeiről a mai világban és Szent István király szellemi örökségéről beszélt Aurél Perka bukaresti érsek a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén tegnap a Szent István bazilikában. Homiliájában emlékeztetett, Európa a görög-római humanizmusra és a kereszténységre épül, ma azonban meginogni látszik a keresztény kultúra, amely fejlődést, jólétet hozott és biztosította az egyén és a társadalom kiteljesedését. Nagy csaták tanúi vagyunk, amelyeket az egyház és Isten ellen vívnak, mintha Európa keresztény nyomait akarnák eltörölni, fogalmazott. Hozzátéve, amíg egyesek Isten és keresztény értékek nélküli Európát akarnak, addig Európa veszélyben van. Pedig a kereszténység ma is forrása az emberek közötti egyenlőség és szolidaritás eszméjének, amely nélkül nincs egészségügy, nem létezhet szociális jólét és oktatás. A kereszténységben gyökerezik a jövő nemzedékek legsikeresebb nevelését biztosító fejlődés és családmodell is, mondta, hozzátéve nem véletlen, hogy éppen ezt az európai közös nevezőt érik a legnagyobb támadások. A román főpásztor szerint nem könnyű kereszténynek lenni a mai világban, amely nyilvánvalóan elutasítja a keresztény értékeket, amely egyre inkább bezárkózik az önzésbe és a relativizmusba, amely támogatja az eutanáziát és az abortuszt, és amely semmissé teszi a nemzeti kultúrák értékeit és gazdagságát. A Krisztus követést megnehezítő jelenségek között említette a házasság és a család értékeinek megkérdőjelezését, a gender ideológiát, a pénzkultuszt, az arctalan gazdagság diktatúráját, a tömegtájékoztatásban és a közösségi médiában terjedő hazugságokat és a legalapvetőbb emberi jogok megsértését. Aurél Perka szerint ebben a helyzetben Szent István öröksége adhat útmutatást. Istvántól nem csak a koronát örököltük, hanem ránk hagyta lelki-szellemi végrendeletét is. Ma Szent István tisztelve és közbenjárását kérve, sziklára és nem homokra kell építenünk életünket és létünket. Ez a sziklára épült ház pedig nem pusztán hitbeli tanítások, törvények és tanácsok gyűjteménye, hanem mindenek előtt a keresztény élet szirált tanúságtétele, mondta. A bukaresti érsek homiliája végén magyarul kérte Isten áldását a magyar népre. A várható rossz idő miatt nem a Szent István bazilik előtti téren, hanem a bazilikában tartott ünnepi szertartást Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek vezette. Köszöntőjében úgy fogalmazott, Szent István király ünnepe összeköti a múltunkat és közös jövőnket. A jövő pedig azon is múlik, hogy elfogadjuk és megértsük egyéni és közösségi hivatásunkat. Aki hisz abban, hogy az élet, az emberi közösség és a kultúra Isten ajándéka, hogy halálunk után Isten az örök üdvösségre hív bennünket, az felismeri, hogy az új élet elfogadása, a gyermekvállalása nem csak a család, a közösség, a nemzet jövőjének biztosítéka, hanem a születendő gyermekek számára is mérhetetlen ajándék, az örök élet és az örök boldogság lehetősége. Ha pedig ilyen nagyszerű hivatásunk van, akkor már most is tisztelettel, megbecsüléssel kell tekintenünk egymásra. Nagyra kell értékelnünk a többi nép kultúráját és közösségi történetét is, különösen a szomszéd népekét, akikkel közös a sorsunk, és gyakran közösek a gondjaink és a lehetőségeink is, fogalmazott a bíboros. Szólt arról is, Szent István király ünnepe alkalom a hálaadásra és a könyörgésre. Hálát adunk, hogy annyi évszázad után közösségként, nemzetként ma is létezik a magyar nép, és azért is, hogy a történelem útját nem egyedül járjuk, hanem az isteni gondviselés és a boldogságos Szűz Mária pártfogása kísér minket. Erdő Péter elmondta, a katolikus közösség a gondviselés jelének érzi a templomok megújulását, ugyanakkor tudja, hogy a falak csak a külső környezetet jelentik, és a lelkünknek kell végre megújulnia. A bíboros közölte, a nemzet első temploma, az esztergomi bazilika felújítás utáni megáldását augusztus 31-én Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár végzi, akinek látogatása kifejezi szoros egységünket a világegyház közösségével. A szentmise után a szokásos szentjobb körmenet a közelgő vihar miatt elmaradt, helyette az oltára helyezett szentjobb ereki előtt imádkoztak a hívek a bíboros vezetésével, amelynek végén Erdő Péter az erekével megáldotta a templomban lévő, majd az eseményeket a bazilika előtti téren kivetítőkön követő híveket. A szertartás végén Erdő Péter megköszönte Aurél Perka bukaresti érseknek, hogy homiliájában rámutatott, az alapvető keresztény értékekben, teljes közösségben és testvéri egységben vagyunk. A hívektől pedig a testvériség és közösség erejének tettekre váltását kérte. Augusztus 22-én csütörtökön 9-től 18 óráig egész napos csendes szentségimárás lesz az Egri Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Eger Lajosváros temploma Szent Lajos király tiszteletére augusztus 25-én vasárnap 11 órakor tartja a templom búcsúját. A búcsúi szentmise egyben újmise is lesz, melyet egyházmegyén két újmise is papja celebrál, főtisztelendő Novák Lajos és Szedmák Zoltán káplánatyák. A szentmisére és az utána tartott ünnepi körmenetre is vasárnap 11 órára a Lajosvárosba szeretettel várnak mindenkit. A búcsúi napok programsorozata egyébként már pénteken elkezdődik, akkor 17 órakor a templomban szentségimádás lesz alatta gyónási lehetőséggel, 18 órától pedig lelki gyakorlatos szentmise. Augusztus 24-én szombaton aztán 9 óra 30 perctől Szent Lajos király udvara a templomkertben, felnőtteknek főzőcske, babgulyás és palacsinta, gyerekeknek játék, ügyességi versenyek, ugrálóvár, kézműves sátrak és 13 órakor közös ebéd. Délután 4 órakor a templomban litánia Szent Lajos király tiszteletére, majd ünnepi vesperás a templom búcsú alkalmából. 17 órakor kezdődik aznap a búcsú előesti szentmise, majd 18 óra 30 perctől este 9-ig templomkerti bál lesz, és tehát augusztus 25-én vasárnap Szent Lajos király ünnepe, búcsúi ünnepi szentmise körmenettel, templomkerti agapéval. Szeretettel várnak mindenkit. Idén is elindította Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű adománygyűjtését a Katolikus Karitász. A segélyszervezet szeptember 15-ig várja a felajánlásokat. A Karitász adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermek iskolakezdését segíti, olvasható a közleményükben. Céljuk, hogy a korlátozott lehetőségekkel rendelkező gyermekek kisebb hátránnyal kezdhessék meg a tanévet, aminek meggyőződésük szerint első építőköve a megfelelő tanfelszerelés biztosítása. Idézték Écsi Gábort, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki szerint a legnagyobb lehetőség a gyerekekben rejlik. A mi felelősségünk elindítani őket a tudás útján, természetes gyermeki lelkesedésükre, a világ és a tudás iránti kíváncsiságukra alapozva. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni a segélyszervezet akcióját. Emellett a www.karitász.hu oldalon keresztül online adományozásra is van lehetőség, valamint a segélyszervezet központi számla számára is várják a támogatásokat. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírvonóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Akarsz-e még mesét, ahogy rég elillanó szavak füzérét, szemek, fülek cirógatását, karok finom ringatását, a testeden gurítsd az vasárnapok unalmát, a kert alatt elér az álom, szalad veled ribizli ágom, és már is ott van. Yeah.
küzdnek angyalok. Igazi fügét narancsot rólad szakajtok, s átölekét karod. Soha se hittem, hisz csak álom volt, de mégis veled vagyok.
Thank you. Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire.
Sportja.
A Csontos Najduó nyerte a második Simon József emlékversenyt, behúzta a vármegyei rangadót az ESE. A felkészülési időszak végéhez közeledik a Kuhábi Eger férfi kézilabda csapata. 700 millióból fejlesztik a DVTK labdarúgó akadémiát. Tekesport. A 2022-ben 83 éves korában elhunyt Simon József emlékének adózva tekéztek a sportolók, írja az agriasport.hu. A Tősipál tekecsarnokban az egykori Egri Spartacus labdarúgóra, majd tekésre és sportvezetőre emlékeztek. 50 évvel ezelőtt, 1974-ben alapító tagja, majd évtizedekig vezetője volt a Zöldért SC-nek, amely a Széchenyi SC jogelődjének számít. Simon kapitány sportvezetőként haláláig jelen volt Szeretett Sportága eseményein. A Simon család támogatásával rendezett második Simon József emlékversenyen 120 gurításos tandempáros versenyszámban mérték össze tudásukat az egri játékosok. A győzelmet kiemelkedő teljesítménnyel a Csontos Ádám Nagy Gábor páros nyerte meg 577 fával. A díjakat a Simon család képviseletében Simon Tünde és ifjabb Simon József adták át. A tekések számára az augusztus 24-én és 25-én az Agriakupa jelenti a következő felkészülési állomást a szeptemberi rajt előtt. Labdarúgás. Győzelemmel folytatja szereplését a labdarúgó MB3 északkeleti csoportjában az Egerese együttese, amely a negyedik fordulóban vármegyei riválisát múlta felül a Szentmariai Tiborvárosi stadionban. Mint az várható volt, kiélezett találkozó döntött a pontok sorsáról. A házigazda többet birtokolta a labdát az első játék részben. Az óvatos próbálkozások a 32. percben vezettek eredményre. Ekkor Major Ernő juttatta előnyhöz a piros-kékeket. Míg a szünet előtt egyenlíthetett volna a 60, azonban Mundi Zitzert rontott. Térfércselét követően Tóth Levente növelte a házigazda előnyét, a folytatásban szorgalmasan termelte lehetőségeit, Zorán Spiszliák alakulata azonban erejéből szépítésre sem futotta. Az Egerese 2-0-ra nyerte a vármenyei derbit, írja az agriasport.hu. Még mindig labdarúgás. A DVTK a labdarúgó akadémiája bővítésére és átalakítására írt ki közbeszerzési eljárást, és megszületett az eredmény, a munkát egy miskolci cég végezheti el, mintegy 698 millió forintért, derül ki a közbeszerzési értékesítő legújabb augusztus 15-i számából. A leírás szerint a nyertes ajánlattevő feladata a rendelkezésre álló engedélyes tervek alapján a kiviteli terv dokumentáció elkészítése a beruházással érintett ingatlanra. Továbbá a DVTK labdarúgó akadémia épülete második emeletének kialakítása kollégiumi szinté, valamint egy új 300 négyzetméteres, az épülethez kapcsolódó edzőterem kivitelezése. A kollégiumi közel 1700 négyzetméteres szint kialakítása magában foglalja 25-16 négyzetméteres szoba kialakítását a hozzátartozó kötelező egységekkel, nevelőszoba, teakonyha, tanulószoba, mosókonyha. Az épületben található földszinti edzőtermek helyén 3-40 négyzetméteres öltöző kialakítása is a kivitelező feladata, olvasható a bon.hu oldalán. Végül kézilabda. A felkészülési időszak végéhez közeledik a Kuhábi Eger férfi kézilabda csapata, amely 24 óra leforgása alatt kétszer is megmérkőzött a Kemény Ferenc sportcsarnokban az SKP Bratislava együttesével. A pozsonyi vendégek a szlovák extraliga középmezőnyében zárták a legutóbbi kiírást, ezáltal nem képviselnek olyan minőségű játékerőt, mint például a Tatran Brešov, amely nyáron oda-vissza legyőzte Tóth Edmond alakulatát. Az eredmények tekintetében az edzőmeccsek nem bírnak nagy jelentőséggel, azonban hasznosságukhoz nem férhet kétség. Előbb egy könnyebb győzelmet ért el együttesünk, másnap azonban már lényegesen kiegyenlítettebb volt a küzdelem. Utóbbi tesztmeccsen három meghatározó játékosát nélkülözte az Eger. Az NB1-es bajnokság kezdetéig már csak egy felkészülési találkozón lesz érdekelt a QHB Eger. Pénteken a vármegyei rivális Hedó B. Braun Gyöngyös látogat a körcsarnokba. Kedves hallgatóink, regionális sporthíreket hallottak.
A régió sportja.